16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balogh Kálmán cimbalom művésszel Balázs Zsanett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Mikor kezdtél el tanítani a Liszt Ferenc, ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen?
Tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulóját ennek, hogy megalakult a népzenei tanszak az egyetemen, de igazából mi gondolatban azokkal a muzsikus társakkal, akik már régóta csináltuk ezt a fajta népzenei missziót, mi már régóta vágytunk erre, tehát ha Eredics Gáborra vagy Salamon Beára gondolok, azokra a népzenészekre, akikkel együtt kezdtük ezt a szakmát, mint Vizeli Balázs, vagy Ökrös Csaba, Jánosi András. Tehát ez régóta érlelődött bennünk, hogy jó lenne, ha egyre magasabb szintű oktatás lehetne Magyarországon népzenei szinten. És mire ez megvalósult, ez már régi kívánalmunk volt ez nekünk.
És a diákok részéről, a hallgatók részéről mennyire volt nagy az érdeklődés? Mennyire van erre igény?
A mai napig én látok egy erősebb érdeklődést, tehát bőven vannak tanítványok, akik jelentkeznek és jönnek, de nyilván, ha a nagy számok törvényét nézzük, akkor azt látni kell, hogy ez százalékos arányban nyilván sokkal kisebb számú ember érdeklődik, mint mondjuk a klasszikus vagy a popzene iránt. De egy népzenei tanszakként ez szerintem elég, ez a fajta mennyiség, ahány ember jelentkezik tanulni.
Mi az, amit a tanítás során te próbálsz átadni a diákoknak, a hallgatóidnak?
Hát, hogy is kezdjem. Az összes tapasztalatom, ami eddig összegyűlt, ezekből mindegyikből tudok és szeretek átadni nekik, mert úgy érzem, hogy nagyon aktuális. Azt, hogy a népzenét szeretni kell, vagy hogyan kell szeretni, és hogy hogyan kell hűnek lenni hozzá, ez az egyik fajta irányultság. A másik fajta irányultság viszont az, hogy hogyan legyünk korszerűek. Ugyanis nem az a célunk, hogy múzeumok számára élő magnetofonokat neveljünk ki. Nem csak az a lényeg, hogy valaki el tudja sajátítani a népzenei stílusnak a régies előadásmódját. Ez csak az egyik része a feladatnak, és valljuk be, hogy elég nehéz része. Tehát ez az egyik irány, amit hallaniuk kell, hogy vajon mitől szól az a dallam úgy, hogyan hozza azt létre az előadó, vajon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éri el ezt a hangzást. De a másik része az, hogy a mai világban hogyan lehet jelen lenni ezzel a zenével. És ugye én azért tartom ezt aktuálisnak, mert az én egész életem erről szólt, hogy elkezdtük a népzenét tanulni, megismerni felvételekről, leutánozni, megpróbálni elsajátítani azt a fajta hallásmódot és látásmódot, ami ebben megnyilvánul. Majd ugye elkezdtük ezt alkalmazni a mi saját körülményeinkre, ugyanis az egy elkerülhetetlen hatás, hogy ahogyan mi fölnőttünk a 60-as évektől kezdve, hogy milyen zenei hatások értek minket. Kezdve a klasszikus, a popzene, a cigányzene és minden másféle zene, ami a mi életünkben mindig is jelen volt. És ugye ha az ember reagál és reflektál az őt körülvevő világra, és ezt ráadásul népzenén keresztül teszi, akkor elkerülhetetlen az, hogy saját ötletei, saját megoldásai modernebb vagy mai korszerű ötletei támadjanak. És ettől nem lehet elvágni a mai ifjúságot sem. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyiben és milyen mértékben lehet és kell tisztelni a régi örökséget, és hogyan tudjuk ezt tovább éltetni. Tehát milyen ízlés kell ahhoz, hogy valóban értékként tovább tudjuk menteni azt, amit a mi szüleink, nagyszüleink ránk hagytak.
De hogyan tudjuk értékként tovább menteni, tovább adni ebben a mai rohanó, tényleg zeneileg is sokszor össze-vissza világban?
Hát ugye minél hitelesebb az előadó, tehát vagy a tanár, annál nagyobb tiszteletet tud kivívni. Azok az emberek, akik érzékenyek vagy tudnak reagálni erre a zenére, nyilván azok jönnek oda. Egyrészt, ha tanítványokról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal ember, még nem is találkoztam vele, de hallotta esetleg az általunk játszott zenéket, vagy látott minket koncerten, és nagyon sok fiatal gyerekre hat ez a zene. belőlük lesznek a későbbi tanítványok. Tehát az éterben, ahogy a rádió közvetíti a zenéket, ahogy a zene tovább száll, ahogy azt a hallás útján az emberek meghallják, rezonálnak erre a zenére. És azok az emberek, akik erre érzékenyek, érdeklődni fognak az ilyen zene iránt, ők esetleg eljönnek tanulni, vagy eljönnek a koncertekre, vagy megveszik a CD-ket, vagy csak hallgatják az eseményeken. Tehát ez a zene önmagáért tud, mint minden zene önmagáért tud helytállni. Itt a mi felelősségünk az, hogy milyen mélyre tudunk hatolni, milyen mélyen tudjuk megérteni ezt a fajta kultúrát, ami a mi régi saját folklor kultúránk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk áttenni a mai világba, hogyan tudjuk ötvözni a mai időkkel, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát sokan kísérletezünk sokféle megoldással, és nem mindegyik igazán míves vagy értékes, de azt az utókor úgyis eldönti. Vállalni kell ezt a fajta megmérettetést, és hagyni kell, hogy az emberek csinálják, de persze kicsit irányítani is kell, és ha lehet, nevelni is kell őket. A legegyszerűbb, hogyha te önmagad olyan zenét játszol, ami ezeknek az elveknek az értéke mentén növekszik, vagy fejlődik.
A te saját életedre vonatkozóan hogyan tudod átmenteni ezt a míves, szép kultúrát?
Én folyamatos zenehallgatással és tanulással és megértéssel tudom csak ezt, hogy is mondjam, elképzelni, hogy ez csak
meg
is így
meg lehet
működhet.
Érteni ezt a kultúrát?
Szerintem igen, de ugye ez hallás útján terjed. Tehát aki a jó forrást hallgatja, ugye a tiszta forráshoz, mindig vissza kell menni. És meg kell próbálni azt, hogy nem csak az elemzése, mert az, hogy leírjuk hangról hangra, majd eljátszuk ugyanazt, és rájövünk, hogy mégse szól úgy, ez egyfajta lélekkel való tanulást is jelent, és hát ebben végtelen a lehetőség.
Hát végtelen lehetőségeket kaptál te is, hiszen rengeteg külföldi koncert, külföldi utazás van a hátad mögött. Svédország, beszéljünk róla egy kicsit.
Igen, hát még a 80-as évek közepén talán, ha jól emlékszem, találkoztam én Hurtig Hasse barátommal. Magyarul úgy hívta magát, hogy Sebes János, tehát lefordította a svéd nevét. Egy nagyon érdekes figura volt a Hasse, sajnos már nincs közöttünk. Ő már fiatalon cukorbeteg volt, és hát hamar elvitte ez a kor. Lényeg az, hogy ő a táncház mozgalom révén, ugye a táncház mozgalom tudjuk, hogy meghódította a nyugati kultúrát, talán még keleten is, Ázsiában is ismerik. A svédekre is nagyon hatott ez a fajta magyar találmány, ugye az, hogy a fiatal generáció felfedezte a régi ősi magyar népzenét és néptáncot, és elkezdték ezt gyakorolni. Így került Magyarországra, megtanult magyarul, tudott furulyázni, brácsázott, harmonikázott, az eredeti hangszere a tangóharmonika volt, és ő itt élt Magyarországon, itt zenélt velünk, együtt zenéltünk nagyon sokat, és neki volt egy zenekar a Svédországban, az Orient Express, akik önmaguk is ugyanezt csinálták Svédországban, játszottak svéd zenét, svéd táncot is kísértek, de nagyon szerették a Balkán zenéjét és Magyarország népzenéjét is, és ugye játszottak ilyen muzsikákat, és ahogy én megismertem Hasset és elkezdtünk együtt dolgozni, ő meghívott engem a svéd zenekarába is, és ott egy elég húzamos ideig mi együtt dolgoztunk az Orient Express-szel. Én nagyon sokat jártam Svédországba zenélni különböző fesztiválokra, sőt velük még Németországba és Hollandiába is eljutottam a 80-as évek közepén, vége felé.
Ó, hát azért az egy ritka időszak, vagy hát egy ritka esemény, dömping lehetett a te életedben, hiszen akkor még nem úgy utaztunk, mint ma.
Ez pontosan így volt. Volt is egy érdekes történet. Ugye Svédországban turnéztünk akkor már talán egy hónapja, és hát az Orient Express akkor meghívták őket Hollandiába is egy fesztiválra. Viszont hát elfelejtettük ők is, meg én is, hogy én, mint magyar állampolgár, én olyan egyszerűen nem utazhatok csak úgy Svédországból Hollandiába autóbusszal Németországon keresztül. Nekem kellett volna átutazó vízum, ugye Németországon keresztül. És hát ez nem volt. Úgyhogy kitalálták, ó, hát nem baj, hát majd bebújsz a buszba hátul a hangszerek közé, és letakarunk egy lepedővel, úgyhogy ebbe én is belementem, és átcsempésztek engem a német-holland határon.
Mi az, amit ugye Hollandia nevét említetted, Németország, Svédország, egy szóval nagyon-nagyon sok helyen jártál a világban. Mi az, amit te haza tudtál hozni ezekből az élményekből?
Tényleg már gyerekkorom óta jártam Nyugat-Európát, sőt, a Szovjetunióban is jártam, még 14-15 éves koromban. Hát ahogy én bekerültem az Avastánc együttesbe Miskolcon, ugye mi rengeteget utaztunk már ebből a tánckarral és zenekarral is, egyrészt Magyarországon is rengeteget utaztunk, tehát már kinyílt a világ, mert a nemzetközi fesztiválokon, mondjuk Szegeden, ott azért találkoztam ugye más országbeli cimbalmosokkal is. Hát ez már egy élmény volt. Aztán ugye jártunk Franciaországban, Svájcban ebből az Avastánc együttessel, majd a Szovjetunióban volt egy hosszú turnénk, úgyhogy már gyerekként én nagyon sokat utaztam, és amikor meg a 80-as évek után, sőt már előtte én már jártam Nyugat-Európában, Németországban rengeteget jártam az akkori Mákvirág együttessel. Nagyon érdekes volt Hollandia, nagyon érdekes volt Amerika, Svédország is természetesen, de érdekes módon én azt hoztam haza, hogy mennyire fontos nekem Magyarország. Tehát, hogyha végignéztem ezeken az országokon, volt egy csomó hely, amit nagyon szerettem és jól éreztem magam. Ugye, mint zenészt, engem mindenütt nagyon szívesen fogadtak, és tárt karokkal és szeretettel. Nekem nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, akár svédekkel, hollandokkal, amerikaiakkal, de ezekből nekem az jött le, hogy jó, nekem legjobb Magyarországon. Főleg a egyrészt a zene miatt. Azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én mondjuk, ha letelepedek Hollandiában, ahova hívtak tanítani egy elég komoly intézménybe, vagy úgy volt, hogy Amerikában is elkezdek egy karriert építeni, amit én visszamondtam akkor, de akár Svédországban is lehetett volna, sőt, hát más, még Németországban is volt egy ilyen lehetőség. Engem mindig félelemmel töltött el az a tudat, hogy Atya Úristen, hogyha én elkerülök Magyarországról, akkor viszont az én zenész kortársaim nem lesznek ott. Tehát akkor én le fogok maradni abból a fejlődésből, amit ők viszont végigélnek és megcsinálnak, mert az csak együtt lehetséges.
Fontosnak gondolod a munkálkodást, az együtt munkálkodást?
Nagyon fontos, mert ugye ezek a szakmák csak együtt fejlődnek. Tehát ez a fajta forradalom, amit mi itt megcsináltunk a népzenében Magyarországon, ez nyilván, hogy itt fogja kifutni magát, és itt fejlődik tovább. Hogyha én elkerülnék egy másik országba, ahol teljesen más a kultúra, ott biztos, hogy én magamra maradnék és lemaradnék. Tehát nekem akkor nagyon sűrűn haza kéne járjak, hogy fölvegyem azt a fonalat, ami itt fejlődik tovább. Tehát, hogy mindaz a gazdasági, anyagi javak, az a fajta pénzbeli különbség, pénzkeresetbeli különbség, az nekem nem volt elég vonzó ahhoz, hogy én elhagyjam Magyarországot.
Annál is inkább, hiszen Magyarországon is azért megtaláltad a helyedet. Rengeteg olyan együttest lehetne felsorolni, akikkel te együtt játszottál. Volt kedvenced? Vagy van kedvenced?
Természetesen van. Tehát egyrészt azt látni kell, hogy akkor, tehát én nagyon jó helyre születtem szerintem. Én egy olyan pezsgő életbe kerültem bele már fiatalon, ami a mai napig tart. Tehát az, hogy én az összes táncház zenét játszó zenekarral játszhattam, az egy érdekes szituációnak köszönhető. Ugye abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a fajta zenét cimbalmozni, nem volt igazából túl sok cimbalmos. Két idézőjelben profi cimbalmos volt, a Petrovics Tamás kollégám, aki sajnos már nincs köztünk, és én voltam az, aki ugye iskolát elvégeztem, plusz ismertem a népzenét, tehát ez a két cimbalmos volt velem együtt, aki ezt mondhatni profi módon űzte. Az összes többi cimbalmos valamilyen módon amatőrnek nevezhető, tehát elkezdték maguk idősebb korban, esetleg nem is magyar cimbalma, hanem ukrán cimbalmokon játszani, aminek a hangzása nem volt ugyanaz, mint a magyar cimbalomi. Tehát egyfajta űr volt ilyen szempontból, tehát engem nagyon sok zenekar hívott, tehát a magyar táncház zenekarokról beszélünk. De hát én nagyon nagy élvezettel muzsikáltam szinte az összessel, itt beszélhetünk most a Téka, Méta, Muzsikás, de
Fonó.
Hát a Fonó az még később volt, igen, Jánosi Andrással kezdtük, és Ökrös Csabával kezdtük ugye ezt a fajta muzsikálást az ősidőkben. Úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy élvezettel csináltam. Ugyanakkor ugye mindig is érdekelt a Balkánnak a zenéje. Az is egy nagyon gazdag kultúra, és a Zsarátnök együttessel akkor az ország egyik legjobb zenekara voltunk, akik ezt a fajta balkáni muzsikát játszottuk, és ez is egy nagyon izgalmas történet volt. De később aztán jött a Vasmalom zenekar, akikkel ugye inkább a feldolgozás felé mentünk el, és abban az időben, ez már később volt a 80-as évek végétől egészen a 97-ig, azt hiszem, mi egy világszinten is jelentős kelet-európai zenekar voltunk. Tehát a Muzsikás és a Vasmalom volt az a két zenekar, akik külföldön nagyon sűrűn megjelentek a fesztiválokon.
Játszottál a fesztivál zenekarral is, nem?
Igen, ott volt egy felkérés a 80-as évek elején, most pontosan meg nem mondom. Ugye Fischer Iván vezette a fesztiválzenekart, és elhatározták, hogy fölveszik a Johannes Brahmsnak a Magyar táncait, és akkor engem a Bicskei Géza tanárul ajánlott oda be, és hát ugye fölvettünk X magyar táncot cimbalom közreműködéssel is.
És a 100 tagú cigányzenekar?
Valóban ott is jártam egy rövid ideig, szintén a Bicskei tanárul révén. Ugye akkor alakult ez a 100 tagú cigányzenekar, ahol még a híres Berki László volt a zenei vezető, és a Berki Lászlóval én is volt szerencsém, hogy dolgozhassak vele, mint fiatal gyerekként szinte ugye játszottam egy-két olyan néptánc együttes kísérő zenekarban, ahol ő volt a vezető. Egy fantasztikus prímásnak tartom őt, és hát ugye kellett ebbe a zenekarba kotta olvasó zenész is, tehát nem csak olyan gyakorlati cigányzenész, aki fülből nagyon jó ismeri és kísér bármit, de kellett olyan zenész is, aki kottát olvas, és a leírt szólamokat is jól lejátsza. Úgyhogy az egyik ilyen kottista cimbalmos én voltam, és hát nem is tudom, hogy most másfél vagy két évig voltam benne, majd aztán annyira megszaporodtak az én másjellegű elfoglaltságaim ezekkel a különböző világzenét játszó zenekarokkal, többek között a saját zenekarom is akkor kezdett kialakulni, úgyhogy én kiszakadtam ebből a zenekarból, és hát egyszer már nem volt időm arra, hogy ott is játszak és zenéjek, de hát be is töltötték az én helyemet nyilvánvalóan.
Beszéljünk egy picit az általad alapított saját zenekarról. Miért? Milyen célral jött létre ez a zenekar?
Igen, ahogy beszéltem arról, hogy ugye óhatatlan az, hogy a minket ért hatások kapcsán feldolgozzuk a népzenét, esetleg kicsit másképp próbáljuk meg megmutatni másik arcait is ennek a zenének. Ez egy ilyenfajta gondolkodásból jött. A következő dolog történt, 93-94-ben lehetett ez a dolog. Én már elég sok zenekarban játszottam akkor, és volt egy olyan zenekarom, hogy Balogh Kálmán és barátai. Ez egy 4 tagú csapat volt. A Major László barátom volt benne, mint hegedűs, Barvics Iván, aki tamburabrácson és fúvós hangszereken játszott, benne volt még a Havasréti Pali Bőgővel, akit később váltott a Kuti Sándor, aki egy cimbalmos volt valójában, de nagyon jól bőgőzött és gitározott is. Hát ez a zenekar már létezett, jártunk külföldre, különböző fesztiválokon már játszottunk, itthon is, és volt egy ilyen esemény Budapesten, hogy az európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták az Almási térre, volt egy konferencia. Uh-huh. És akkor egy ismerősöm jelezte, hogy van-e kedvem játszani ezen a fesztiválon a saját zenekarommal, és hát mondtam neki, hogy persze, mennyit kell játszani, hány percet, mondta, hogy körülbelül 15 percet, és akkor gondoltam, hogy jó, hát ezt a 15 percet össze tudom állítani hirtelen bármilyen zenekarra, bármilyen zenészekkel, és akkor létrehívtam egy felállást, a már meglévő csapathoz hozzáhívtam még Kovács Feri trombitás barátomat, a Budai Sanyi cigányprímást, és még talán az Orci Géza dobbal, és így kiegészülve voltunk vagy 6-an vagy 7-en. És hát gyorsan összedobtunk 3 nótát, és ezt előadtuk ezen a konferencián, ingyen és bérmentve, ugye, csak azért, hogy megmutatkozzunk. De akkora sikere volt, hát ilyenfajta hozzáállás abban az időben még nem volt, tehát első fecskék voltunk. Egy könnyed, improvizációs hozzáállással, ugye témákat játszottunk, magyar, cigány, bolgár, román témákat játszottunk, de mindezt könnyedén, lazán improvizálva, meghagyva a teret a különböző zenészeknek. Az volt a fő gondolatom, hogy annyi emberrel dolgoztam már annyi műfajban, mi van akkor, ha ezeket a különböző műfajú zenészeket összeeresztjük. És így került ugye a népi, a cigány, a jazz és klasszikus mentalitású különböző muzsikusok egy csapatba. Ebből született egy ilyenfajta world music felállás, ami annyira sikeres volt, hogy azonnal meghívtak minket Hollandiába egy nagy fesztiválra, ott azonnal készült egy lemez velünk, és onnantól kezdve mi tulajdonképpen végig vicceltük és nevettük az hosszú éveket. Ebből a csapattal turnéztunk, zenéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
Hát valóban, és ennek elismerését is adta a szakma, akár az Emerton díjat említve, vagy éppenséggel jóval később a Lukács Miklóssal megkapott Magyar Örökség díj. Mit jelentenek számodra ezek az elismerések, ezek a díjak, ezek a kitüntetések?
Hát mindenképpen azt jelentik, hogy amit csináltunk, vagy csinálunk, ez valószínűleg azért nem lehet annyira rossz, ha az emberek szeretik és élvezik, de azt mindig el szoktam mondani, Dress Misi barátommal beszélgettünk erről egyszer, és úgy egyetértünk ebben, hogy azért mi a mai napig nem a díjak miatt zenélünk, nem azért kezdtük el, és nem is azért csináljuk, hogy mi bármilyen díjban is részesüljünk, tehát ezek nem szerepeltek a céljaink között. Nekünk az a fajta élvezet, ami ennek a zenének kapcsán minket eltölt, hogyha ezeket játsszuk és előadjuk, ez minket tökéletesen boldoggá tesz. Az, hogy ez mások számára is jó, és ezt díjazzák, ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogyha ez ilyenfajta reflexiót szül. Például a Gypsy Cimbalom Band zenéje, az tudom, hogy nagyon sok akkori zenekarra hatott. Nagyon sokan kezdtek minket utánozni, mint Besodrom, vagy a most a Cimbali Band például, és még nem is tudom felsorolni azt a sok zenekart és zenészt, akire hatott a mi hozzáállásunk és a mi gondolkodásmódunk, vagy akár a Romano Coccalo, amikor megcsináltuk azt a cigányfolkról táplálkozó zenekart, ugye az is nagyon sok zenekarra hatott. Amit Miklóssal csinálunk, ez megint csak egy érdekesség és különlegesség, ugye két cimbalmos egy csárdába, vagy két dudás egy csárdába, de hát a Miklós személyisége és az ő nagyfokú zenei hozzáértése, ez a fajta nyitottsága és az a fajta nagyszerűség, amit a Miklós tud, ez lehetővé tette azt, hogy mi ne úgy gondoljunk egymásra, mint ellenfélre, vagy egy szembenállásra, hanem a köztünk levő barátság és a közös gondolkodás megszülte ezt a fajta együtt muzsikálást, ami egy nagyon érdekes élmény volt számomra, amikor először bementünk a stúdióba fölvenni az első lemezünket. Mi szeparálva két külön szobában vettük fel a zenei anyagot, hogy jobban el lehessen különíteni a két cimbalmat. Megbeszéltünk bizonyos zenei témákat, bizonyos formákat, de improvizatív zenét játszottunk. És a megdöbbenésünkre annyira együtt éreztünk, annyira együtt játszottunk, hogy elsőre fölvettünk hosszú improvizatív számokat, anélkül, hogy azt ki kellett volna igazítani. Annyira egy levegőt szívtunk a két külön helységben, hogy de nagyon nagy élmény volt. És a mai napig, hogyha muzsikálunk együtt, akkor egyfajta öröm, játék, egymástól kapjuk az inspirációt. Ez egy nagyszerű szórakozás számunkra.
Áttekintettük, amennyire lehetett a te életutadat, a te szakmai pályádat. Mi az, amit még az életben, a szakmai életben szeretnél elérni? Van ilyen, vagy már a csúcson vagy?
Nem. Én abszolút nem érzem magam a csúcson, de hát én mindent, amit eddig csináltam, azt egy ilyen saját önkijelölő út, amit én végig csinálok és csináltam. Tehát én a mai napig azt gondolom, hogy előtte még mindig bejáratlan, óriási lehetőségek és területek vannak, még mindig rengeteg gyengeségem van, még mindig rengeteg tanulni valóm van, de a legfontosabb, hogy én még a mai napig élvezem, amit csinálok. Tehát, hogyha én fölkelek reggel, és nem kell valahova rohannom, akkor legszívesebben én leülök cimbalmozni, és elkezdek gyakorolni, játszani a magam örömére, és ezt órákig tudom csinálni. És ez egy olyan öröm, mint a gyerek, aki játszik. Úgyhogy ettől jobbat és többet én nem is remélhetek, ráadásul ezért még néha fizetnek is, úgyhogy nekem ez egy tökéletes helyzet, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
Én pedig annak örülök, hogy ellátogattál hozzánk, hogy beszélgethettünk az életedről, a munkásságodról, arról az életútról, amit te bejártál, arról a hivatásról, amit te nap mint nap végzel. Köszönöm szépen, hogy ezt megjelenítetted, bemutattad számunkra. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Balogh Kálmán cimbalomművésszel Balázs Zsanett beszélgetett. Rövidfilmek, videófilmek készítéséhez keres kreatív munkatársat a Mária Rádió. Szükséges elvárások: kamerahasználat, videófelvételek készítése, vágása, szerkesztése, effektelés, valamint ilyen jellegű szoftverismeret: Final Cut, Adobe Premiere, Avid, Sony Vegas, After Effects. A Mária Rádió missziós rádió, ezért a rádió lelkiségének átélése, képviselése elvárás. A munkavégzés helyszíne elsősorban Budapest, a munkakör teljes állást igényel. Plébánosi vagy lelkészi ajánlással mellékelt önéletrajzaikat és motivációs leveleiket Boros Zoltán várja a boros.zoltan@mariaradio.hu e-mail címen.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.